Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után 11 percen itt vagyunk, nincs több spoiler veszély, nem beszélünk többet a Squid Game-ről, bocsánat, ha valaki még nem látta, el kellett tekernie, lehalkítania. Itt vagyunk, ritkán szoktunk ilyet csinálni, de olyan szinten tematizálja ez most így a véleményeket, a sorozatnézőket, az imádást, a rajongást, a sorozatnézés, hogy muszáj nekünk is erről beszélni, mi is imádjuk ezt a sorozatot. Részben szeretjük, részben nem, ez nem igaz, vannak a stábból, akik kevésbé fűztek rá, van, aki csak az utolsó részt nézte. Én imádnám Ferinek, ez lenne a karaktere, minden általunk imádott sorozat utolsó részét megnézi, és bombász, brombász, spoilerez mindent, és beváll, és igen, igen, én elmondom, ez a vége. És így ülnék, hogy rohadjál te meg. Iszonyatosan menő lenne, nem szeretnének sokan, de néhányan virágot tennének a sírodra. Ez a csávó igazán kemény volt. Ő volt minden
valahogy
idők legnagyobb. Valahogy
amikor ti még csak belekóstoltok, jön be a Jani, tudod, ő ilyen nagyon-nagyon tudja ezt imádni, hogy tényleg odaülsz, a chipsz, az akármicsoda.
Tök csöndbe megnéznéd az utolsót.
Az utolsót valonnan leszedném, és Jani elkezd mondani, hogy gyerekek, most kattantam rá egy sorozatra, te valami.
És ráadásul, hogy az egész sorozat fel van, tehát nem csak epizódonként, akár fölrakják az egészet, az egész
és az utolsót, na figyelj öreg, az a vége, hogy puf. Igen.
Na, Szemjáj úton elütöttek egy nénit, a földön fekszik, rendőrség már kint van, kis utcákba lehet kerülni, sáv zárva, gyerekek. M1-M7-en borult autó, nagyon nehéz a bejutás, M1-esen Zsámbéknál Pest felé szintén baleset, ott is nagyon nagy a dugó, úgyhogy igen, M7-es bevezetőjénél az IKEA magasságában orbitális baleset, autók feje tetejükön, úgyhogy ott is nagyon nagy dugó, vigyázzatok egymással, jó? Ma megint front van, nem tudom, mi történik, ma megint nagyon sok a baleset. Időjárásunk, Bioko úr.
Kérlek szépen, ma 8-12 a délutáni, az nem erős, de holnaptól 12-16 napsütés.
És mondj egy mondatra a gyűvő hétről, mi lesz.
A gyűvő hét meg 20.
20 gyerekek, fok, most 20. Hó van a Kékesen, ne. Egy hét múlva 20 fok lesz 20 újra, fok. Visszatér a tavasz, igen. Köszönjük szépen.
Az időjárás jelentés támogatója, az őszi egészségkihívás szervezője, a D-nyertes vitaminokat gyártó Bioko.
Na gyerekek, mi pedig egy komolyabb témával folytatjuk. Itt Ferinek volt egy nagyon érdekes felvetése a napokban, és azt gondoltuk, hogy hozzuk be, beszéljünk róla. Nem könnyű téma, de muszáj róla beszélni, mert hogy azt gondoljuk, minél többet beszélsz róla, annál inkább tudsz ezzel segíteni, és annál inkább eljut értő fülekhez, és beáll némi. Hát az is mondhatni társadalmi párbeszéd vagy változás, mert van egy jelenség, ami sajnos egyre szomorúbb hazánkban is. Ezt próbáljuk most egy kicsit körbejárni. Ugye te vetettél föl egy érdekes dolgot két vagy három napja, hogy beszéljünk erről, mert hogy történt valami.
Hát az elmúlt napokban ugye több ilyen eset is történt, amikor érthetetlen módon fiatalok, 14-16 éves, most éppen két lány, de néhány héttel ezelőtt emlékszünk a középiskolás fiúra, aki öngyilkos lett, eldobta magától az életét. Ez a része is nyilván egy olyan dolog, amikről kell meg lehet beszélgetni, de én azon gondolkodtam, hogy én leültem a két sráccal, nekem ugye...
Ezen hírek hatására,
most már lassan 13 éves a lányom, 11 éves a fiam, és azon kezdtem meg gondolkozni, hogy erről kéne velük beszélni, hogy egyrészt, hogy kell-e, ha kell, én azt gondolom, hogy kell, akkor hogy hogyan beszélsz egy 10, 11, 12, 14 éves gyerekkel arról, hogy szerintem ez az egyetlen olyan dolog az életben, amit soha nem lehet ezt a döntést meghozni, hogy eldobod magadról, tól az életet, és most mégis egyre többen ezt választják.
Hát pont most a napokban ugye egy nagypapájával élt, igen, kiugrott a negyedikről, a metró elé ugrott a lány, láthatóan tényleg lerakja a táskát, neki szalad.
Sajnos kamerás felvétel is.
Egészen.
Hát nem véletlen, hogy bármikor, amikor a televízióban látsz valamilyen hasonló esetet, vagy olyan hírt, ami egy ilyen esetről szól, akkor mindig az anyagnak a végén ott van az, hogyha önnek problémái vannak, és egyébként ez igaz, ugyanis.
Azt hiszem, ez már egy hatóságilag előírt.
Igen, bármilyen formában, mindig ott van mögöttem, mert hogy ténylegesen van egy csomó olyan ember körülöttünk, és ez szerintem egyébként nem csak a fiatalok, nem csak a tizenévesekre vonatkozik, de hát nyilván szülőként az embert ez a szegmens érdekli, meg érinti a legjobban. Nagyon sok olyan ember van, aki segítségre szorul, hát és, igen, és nem tudunk róla.
Csak a kamaszoknál még érzékeny a dolog, hogy mondjuk 60 évesen valaki úgy dönt, hosszú életút, nehéz sors. 14-16 évesen, amikor még minden megváltoztatható lenne, még minden eltörölhető, újra kezdhető, átírható lenne, az még érzékenyebb. Egy felnőtt ember egészen más benyomások alatt lehet, mint egy kamasz. Tehát sokkal szomorúbb számomra is az, amikor egy gyerekről olvasom.
Azért is izgalmas a kérdés, mert én közben utána néztem, hogy mi sajnos ebben is nagyon elől állunk.
Komolyan, ezt is tudtam.
A világranglistán, ráadásul van egy ilyen része a dolognak, hogy az ország keleti részében nagyon sok, a nyugati részén kevesebb, de a világ öngyilkosainak számában mi sajnos nagyon-nagyon komolyan.
Tehát a kamaszkorinál is.
Élen állunk, és a kamaszkorinál is, tehát ezért is kéne erről szerintem beszélni, vagy beszélgetni, és hogy mit mondasz.
Hogy tudtad elkezdeni? Vagy volt egy ilyen...
Este volt, mindig úgy szoktuk, hogy van a közös vacsi, és akkor ha utána van olyasmi...
Utána még beszélgettek egymással.
Akkor egy kicsit le, aztán meg mindenki elmegy sorozatot nézni, érted? Gyerekeket odalököm a izére.
Nálunk néha a vacsora az abba torkolik, hogy utána nem beszélünk egymással, ha valakinek meg zsíros a keze, vagy
rosszul főzöl. Ez lehet. Na nem, és akkor ott ültünk le, és mondtam, hogy srácok, van most egy ilyen nagyon komoly dolog, amiről én szeretnék beszélni, és elmondtam ezt a három esetet, ami most történt az utóbbi időben, ugye a metrós lányt, az ablakból kiúró lányt, és azt a fiút, aki a középiskolába ugye elment otthonról, és aztán soha többet nem tért haza, egy erdőben vetett véget az életének, nyilván nem kiszínezve a történetet, meg nem erre rámenve, hanem arra, hogy ezek az emberek úgy döntöttek tizenévesen, amikor az életed legszebb korszakát éled, mert szerelmes tudsz lenni, mert ott áll előtted az egész, játszol, nem kell még az anyagiakkal foglalkozni. Érted, hogy ahogy a szép időben vagy, hogy vajon mi történhetett?
Hát közben azért egy nagyon terhet, nagyon nehéz. Ez is egy jó kérdés, hogy régen is ennyi volt. A mai kamaszok lettek másak, mi szülők rontunk el valamit, a társadalom lett, az inger lett túl sok, ami rájuk ömlik, az önértékelési zavar, a közösségi platformok. Szóval nagyon nehéz ez a kérdés egyébként, hogy mi a fene történik most valók. Mi mit rontunk el, ők miben mások, ez a generáció miért dönt úgy többször. Érdemes lenne statisztikákat megnézni, hogy mondjuk a 80-as, 90-es években akkor mennyi mi voltunk gyerekek, vagy ez most ijesztően megnőtte. Hogy akkor mi a tendencia, ennek mi lehet az oka. Ez egy társadalmi kérdés is szerintem borzasztó, hogy az iskolákban erről nem lehet beszélni, hogy egyszerűen nem engedik be őket, hogy félnek attól, és az a közgondolkodás, hogy ne beszéljünk róla, mert akkor ötletet kapnak. Ez baromi rossz. Tehát, hogy ez nagyon sok iskolában, nem tudsz bemenni, nem tudsz erről előadni, nem tudsz velük beszélgetni, nem tudsz meghívni szakembereket iskolákba, mert van egy olyan konzervatív, felvilágosulatlan, nagyon rossz nézet, hogy ez tabu. És hogy erről ne beszéljünk, miközben egy gyerek, ha hallaná, hogy más is ezzel küzd, ha tudna erről beszélni, ha tudna kérdezni, ha tudna három vigasztaló szót kapni, amit otthon nem kap meg, és be tudná ezt hozni az osztályfőnök ventilálni, akkor meggyőződésem egyébként, hogy nagyon gyorsan, nagyon komoly változásokat lehetne elérni, de hogy ez az a kérdés, amit egyszerűen nem mernek hozzányúlni.
De a szülő sem mer.
A szülő sem mer, az iskola sem mer, a közgondolkodás sem mer, az iskola vezető sem mer, senki nem mer, pedig ide kéne behozni minél gyorsabban. A szexuális felvilágosítás már van, beszélnek róla, beengedik kérdés. Teszel föl, már most volt a suliban zseniális, papíron beküldöd a kérdésedet, jön egy szaki, megválaszol, minden tök jó. De hogy ez egy nagyon nagy tabu. De hogy aztán, hogy ennek mi az oka, ez egy érdekes kérdés, hogy a mai generáció lett egy kicsit érzékenyebb, kevésbé van felvértezve, túl nagy rajtuk a nyomás, hiszen a továbbtanulás, a kamaszkor, a szülői önmegvalósítás mellett még azzal is meg kell birkózniuk, hogy itt van a közösségi oldal, hogy több a vállás, több a széteső család, ami szintén egy jó kérdés, ami időben nem volt ennyi, és ez zilálja őket szét, vagy a sok kicsi apró dolog, válás, közösségi oldal, önértékelés, plusz a maga a kamaszkor, ami egy nagyon nehéz dolog, érzékenyebb vagy, hormonális változásaid vannak, testi változásaid vannak, nem érted saját magad, sem a működésedet. Az eleve egy nagyon terhelt, nagyon nehéz kor. Akinek van kamasz gyereke, tudja, hogy az maga tud a pokol lenni. És ezek így összejönnek, de hogy mi változott meg az elmúlt 15-20 évhez képest?
Például az, hogy megjelentek például ezek a közösségi platformok.
Biztos benne van.
Ez szinte a kérdésedre válaszolok, kerestem erre egy ide vonatkozó statisztikát, és érdekes, hogy mondjuk a 80-as évekhez képest a 2000-es években csökkent jelentősen. Aha. Az öngyilkosságnak a száma, de ez nem korosztályos statisztika, ez általános.
Ez a korosztály lenne az érdekes, hogy a mai generáció érzékenyebb, túlérzékeny, hiperérzékeny, hiperszenzitív, minket is sokszor zaklattak, bántottak, kiálltál magadért, megemésztetted.
Igen, csak ez egy viszonylag szűk körön belül maradt, miközben most meg ugye a közösségi platformokra köszönhetően hirtelen több ezer vagy akár több tízezer emberhez is eljuthat.
Így van, arctalanul, igen, hátulról jövök.
Mondok a három esetről három különbséget és egy hasonlóságot, ugye a három eset, amit én elmondtam most adásban. Az egyik ugye a szerelem mi bánatból történt, a másik úgy történt, hogy a családja gyakorlatilag elhagyta a lányt, tehát 16 éves lányt és a nagypapával
élt. Azt pont a tegnapi vagy a tegnap előtti eset olvastam, borzasztó.
Egy iskolai zaklatás miatt. Tehát három látszólag különböző igen. ok. Egy közöset tudok mondani mind a hárommal. Egyik sem beszélt senkivel a problémáiról. Aha, senki hát, nem mondta, aki megkérdezze, aki meghallgassa, és ők nem mondták.
Az utolsó lány nagyon terhelt. Apuka nincs, anyuka igen. lelép, nagypapa neveli, tehát ott azért borzasztó nagy a terheltség, amit aztán már egy nagypapával nem is tudsz, meg már egy olyan generációs szakadék is lehet, amikor nem is biztos, hogy észreveszi egy nagy szülő, hogy a gyerek viselkedése megváltozik, hogy befordul, hogy nem beszél annyit, elmondja azokat a mondatokat, amiket egyébként azok, akik erre készülnek, 10-ből 9-re el szoktak mondani.
Vannak, nem veszük észre a jeleket.
Nem veszük észre. Hát nagyon sok oka van ennek szerintem.
Még sokszor nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Például ugye itt azért egy nagyon komoly korosztályos különbség volt. Lehet, hogy egyáltalán nem tudták volna megbeszélni egymással ezeket
van,
a dolgokat.
De a lánynak vannak például osztálytársai. Ők egy nyelvet beszélnek.
Nem veszi észre az osztálytársai. Nem is feladata. Saját ego, saját közösség oldal.
Bezárkózik, szégyelli.
Nem, figyelj, ennek szerintem nagyon, tehát nincs egy fontos oka. Itt van, ami nagyon fontos ok, és ennél a generációnál abszolút kiemelendő, az a fajta érzelmi elhanyagoltság. Tehát a szülők egomániája, őrülete, önmegvalósítása, egocentrikussága az valami olyan mérhetetlen mértékeket öltött most szerintem, hogy magamat kell megcsinálni, magamat kell menedzselnem, hogy nagyjából, ha statisztikát néznénk, akkor egy gyerekre egy beszélgetés egy családba az mondjuk 10 perc. Egy eltűnnek a közös szerintem. Vacsorák, eltűnnek azok a fontos beszélgetések, és ez többek között szintén a telefonnak köszönhető, hogy a gyerek bemegy, fogja, apa fogja a szobába, hogy nincs közös tér, hogy nincs közös vacsora, hogy nem tartjuk ezeket a dolgokat fontosnak, amikor kikapcsolod a tévét, lerakod a telefont, és azt mondod, hogy figyelj, ez a vacsora, fél óráig mindenki ide figyelj, mi van veled. A szülő is önmegvalósít, a gyerek is a saját világában van, a két világ már nagyon messze van egymástól, egyre messzebb sajnos. Bele vagy merülve, nem is veszed észre, lehetnének jelek. De ha nincs meg az érzelmi biztonság, ha nincs meg a szülői támogatói háttér, akkor ezek a gyerekek szépen elkezdenek elmagányosodni, és mire a szülő oda jutna, hogy észreveszi, addig már óriási a szakadék. Ráadásul a gyerek nincs érzelmi biztonságban, nem is a szülőnek fogja elmondani. Csetel, megbeszéli, aztán belefut valami hülyébe, aki meg még esetleg arra is biztatja. Tehát, hogy szerintem ebben mi szülők is azért nagyon hibásak vagyunk, hogy nem elfelejtjük egyre inkább sokan, tisztelt a kivételnek, nem vegye mindenki magára, van, ahol ez fontos, megteremteni azt az érzelmi stabilitást, hátteret, ahol a gyerek egyrészt nyugodtan mesélhet a problémáiról, ítélkezés nélkül mondhatja el, és van arra idő, hogy a gyereket tudd és ismerd. Egy vacsi, egy beszélgetés, egy esti altatás, egy bújás, egy edzésre való elmenetel, bármi, amikor vagy anyával vagy apával, egy közös biztonsági érzelmi tél, ahol én tudok beszélni. Ez eltűnőben van egészen durva módon, és ebben a szülők baromi nagy hibát követnek el szerintem. Nincs rá idő. Uh-huh. Egyszerűen annyi menedzselni való dolog, annyi őrület, annyi önmegvalósítás, annyi ego, hogy azért régen azért nem volt. Régen a közös vacsora, a közös ebéd, a közös család, hát, az egy szent dolog volt, ez széttördelte, szétkanibalizálta egyébként többek között a különböző, nem tudom, különböző platformok, közösségi média. Okay. Tehát szerintem sok apró dolog, ami összetevő.
Ezt a részét akkor így körülbelül tudjuk. Hogy ülsz le a gyerekkel beszélni?
Szerintem frankon, őszintén, konkrétan.
Ja, ha ennek van előzménye, tehát annak, hogy folyamatosan kommunikáltok egymással, akkor azért szerintem nem olyan bonyolult. Akkor, hogyha tényleg nem beszélgetek egymással, és maga a helyzet is új, akkor
nehéz berántani őket.
Ha már elkezd, igen, témát. Tehát hogyha megvan az érzelmi háttér, akkor könnyebben. Mert akkor hozzá van szokva a gyerek, hogy őszintén lehet dumálni. Ha a gyerek elkezd befordulni, ha elkezd olyan mondatokat mondani, ha becsukja az ajtót, na ott kapaszkodnod kell, mert ott kell valami ott visszahoznod, amit akkor veszel észre, hogy régen eltűnt. Hogy már nincs. Nincs a meghittség, nincs intimitás, nincs őszintesség, falazás van, kamu van, félrebeszélés van, csukott ajtó van, és fura megváltozott viselkedés van. Akkor már szakember szerintem. De amíg van egy érzelmi tér, addig elmondod, hogy figyeljetek, kézzétek, ez történik, nyilván attól függ, hogy hány éves, és elmondod neki, hogy tudod, hogy hozzám bármikor jöhetsz, hogy tudod, hogy elmondhatod, hogy tudod, hogy itt vagyok. Együtt fogjuk kitalálni, neked kell megoldani, de amiben tudok, segítek. Én is követtem a hibákat, lehet, hogy te is elfogsz. Lesznek nehezebb korszakok, itt vagyok. Oldd meg te, de ha bármi van, tudd, hogy hozzám mindig jöhetsz. Ezek nagyon egyszerű, fontos mondatok, de a gyerek érzi, hogy ítélkezés nélkül megkapja a szülőt, és tudja, hogy rá bármikor számíthat. Pici, apró, elejtett félmondatok. Ha nincs semmi, akkor is csak fogod a fejét, megsüngöd a lívbe, és azt mondod, hogy figyelj, töki, tudod, hogy bármi van. Hülyeséget csinálsz, én is csináltam, ne csináld, de ha baj van, megoldjuk. Nem felmented, hogy te megoldjuk. oldott helyette. Az is fontos. Nem húzott igen, ki a bajból. De tudja a gyerek, hogyha lesz nagy a szar, akkor azért mindig van arra megoldás, hogy egyrészt veled meg lehet beszélni, nem fogod leharapni a fejét, kettő, mindig van megoldás, de ehhez az kell, hogy brutálisan őszinte legyen hozzá. És ha így építed a 15 évet, akkor a gyerek egyébként el fogja neked mondani, hogy szar van, szerintem.
És fontos,
korán kell elkezdeni, de ehhez az érzelmi stabilitás. A legfontosabb, hogy érezze, hogy a szülő ott van mögötte. Ezek mögött nincs ott a szülő, sajnos. És nem lehet tanára fogni, diákokra fogni, senkire se idejük, se energiájuk ezt kiszúrni, észrevenni.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez szülői feladat. Szülő,
illetve felvilágosítás. Engedjék be az iskolába ezeket az önkénteseket, a szakembereket. Merjünk erről beszélni, mondjuk ki, hogy hány fiatal lesz öngyilkos, és ne féljen ettől az iskola. Igenis, beszéljünk erről, hiszen akkor oldódik a tinédzserben a szorongás, ha hallja, ha elzárkozok, nem beszélek, tabu lesz, inkább elkövetem, hiszen nem volt, aki segítsen. Erre... Minden ilyen szorongásoldó, nem szorongásfokozó.
Erre például tökéletesen alkalmasak lehetnek ezek a sokszor egyébként okkal, joggal feleslegesnek tartott lesajnált osztályfőnök.
Nagyon,
órát.
Vagy hív egy szakember.
Van egy ilyen hír, az szerintem tök jó apropó arra, hogy egy szakembert behívjanak, és egy osztályfőnöki óra keretében megkérdezik a gyerekeket egyrészt, hogy mi a véleményük erről az egészről, igen, ők mit látnak ki ebből, amit egyébként te is meg tudsz kérdezni a gyerekedről, hogy hallottad, láttad, olvastad, mi a véleményed róla, és akkor el tudod mondani azokat a dolgokat, amikkel igen, talán megelőzheted a problémát.
A dirik, az iskola vezetők, az a dönnökök, nem mindig az osztályfőnök dönt, ugye ez is egy szomorú történet. Úgy, erről nem beszélünk, ez tabu. Itt öngyilkosságról nem lesz szó, mert akkor tínédzser ötletet kap.
Hát ez a
De hogy kap? Hát pont segítesz neki, hogy ne tegye meg.
Az ötletet más.
Az ötlet már felmerülhetett benne. Az ötletnek a méregfogát húzom ki, mert mondok három megoldó képletet, és a gyerek érzi, hogy nincs akkora baj, mint ahogy ő a csőlátásában már azt gondolta, hogy akkora baj van. És az hirtelen megint kinyílik. És nem szűkül a látás, hanem kinyílik. Szóval itt egy ilyen közgondolkodásbeli változás is kellene. De arra gondoltunk, egyébként nagyon jó felvetés, hogy felhívunk egy ifjúsági gyermekpszichiáter szakorvost, hogy mondja el, hogy milyen topikokkal fordulnak hozzá a gyerekek leginkább, hogy mi a három csak kézenfekvő ok, amiért ők ezt elkövetik, hogy mi a megoldás, hogy milyen jelei vannak, hogy milyen mondatokat mondanak azok a gyerekek, mert hogy vannak fix mondatok is.
Amit aztán mondjuk jó, ha valaki eljut idáig, hogy elmegy egy ilyen szakemberhez.
Igen. Hát ha a szülő ebben nyitott, akkor nagyon sokat tud segíteni, csak sokszor a szülő is elzárkozik, mert azt mondja, hogy megbélyegzik a gyerekét, hát persze, hogy gyagyás.
Mert Magyarországon ma ugye pszichológushoz járni, hát akkor te beteg.
Akkor gyagyás. Ráadásul a gyerek sokszor kamaszkorban sokkal inkább elfogadja egy idegentől, és ha ebben van együttműködés, akkor nem szabad habozni, főleg ha megvannak a jelek. De nagyon érdekes dolgokat tud elmondani nekünk egyébként, hogy mind kellene változtatni, milyen jelei vannak, hogy tudsz egy ilyen kamasszal kommunikálni, és hogy hozzá milyen problémákkal vagy esetekkel jönnek azok, akik mondjuk azon gondolkoznak, hogy öngyilkosok lesznek. Vagy mik a tévhitek, vagy mik a rizikófaktorok, sok kérdés van, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Jó, dr. Balázs Judit egyetemi tanár, gyermekifjúsági és felnőtt pszichiáter szakorvost hívjuk, nagyon örült a megkeresésnek, azt mondta, hogy nagyon jó, hogy ezzel foglalkozunk. Úgyhogy őt hívjuk, mindjárt nagyon sok fontos kérdésre próbálunk választ kapni. Jövünk rögtön a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy komoly, de nagyon fontos témáról beszélgettünk, ugye sajnos több apropója is van az esetnek, a kamaszkori öngyilkosság, hogy most 3 vagy 4 eset is történt, és hát erre az ember szülőként felkapja a fejét, és gondolkozik műsorkészítőként, hogy hogy lehetne egy kicsit edukálni, beszélni róla, párbeszédet kezdeményezni az iskoláknak, egy kicsit behozni ezt a közgondolkodásba, hogy merjünk erről úgy beszélni, hogy ne féljünk attól, hogy ötletet adunk a fiataloknak, sokkal inkább képezzük őket, járjunk iskolákba, legyenek szakemberek, beszéljünk erről. Borzasztó a statisztika, nyilván az elmúlt másfél év is benne van ebben, szerintem jócskán, azért a Covid is tehet erről, a bezártság, az elszigeteltség szerintem borzasztó mentális rombolást végzett, tehát mindez azon okok mellett, amit felsoroltunk, szerintem azért ezt sem szabad elfelejteni, az elmúlt másfél évet, azt a fajta pszichés idegi terhet az elzártsággal, bezártsággal, izoláltsággal, ami a kamaszoknakra ment, és át kellett élniük, szerintem ez is nagyon benne van.
Hát és ezt tudjuk például, hogy az északi országok kapcsán, hogy ez a típusú ilyen bezártság, meg izoláltság, ahogy te fogalmaztál, ez nagyon-nagyon komoly oka az öngyilkosságoknak.
Igen. És arról kezdtünk ugye szülőként beszélni, hogy hogy beszélsz erről a gyerekről, mit mondasz, mi lehet az oka, hogy ilyen szinten elől vagyunk a statisztikákban, hogy az iskolákban mit kellene változtatni. És arra gondoltunk, hogy felhívunk egy szakembert, hogy mondja el nekünk, hogy milyen tévhitek vannak, mik a rizikófaktorok, mik a tipikus mondatok, mire figyeljenek a szülők. Szerintünk nála jobban senki nem tud segíteni. Dr. Balázs Judit egyetemi tanár, gyermekifjúsági és felnőtt pszichiáter szakorvos. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Bocsánat, reggelt. Pasinak nem illik ilyet kérdezni. Tegeződhetünk, Judit, elnézést.
Hát ez a szokás itt, akkor természetesen.
De hármunk közül Balázs a legcsajosabb, úgyhogy neki elnézhet.
Igen, én a lelkem ilyen nő vagyok, Judit. Na, komoly a téma, nyilván ezért hívtunk téged, és segíts nekünk egy kicsit. Itt egészen megdöbbentő statisztikákat olvasunk. Ez igaz, hogy a 15-29-es korosztályban világviszonylatban a második vezető halálozási ok a baleset után az az öngyilkosság, ez igaz?
Ez igaz, ez így van sajnos, és ez így van egyébként az utóbbi két évtizedben a világon mindenhol. Igen.
Hát ez egy nagyon szomorú statisztika, nem is gondolná az ember. Honnan kezdjük, mert nagyon sok kérdés van. Nézzük mondjuk először a tévhiteket. Biztos vannak markáns tévhitek, amit az iskola gondol, az igazgató, a szaktanár, az osztályfőnök, nehogy Isten, a szülő. Ugye, mert hogy erről azt mi már megállapítottak, nem merünk beszélni, nem is engednek bennünket beszélni, nem is sajnos nincs is társadalmi párbeszéd az iskolákban sem. Mi a rossz gondolkodás ebben, vagy te hogy látod, mik a leggyakoribb tévhitek?
Igen, én először is azt szeretném mondani, hogy én nagyon, nagyon pozitívnak tartom kapásban, amikor önök tegnap, ti tegnap reggel megkerestetek, vagy napközben, kolléganőtökkel ezt tudtam beszélni, hogy egyáltalán foglalkoztok a témával. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz dolog, mert hogy a legnagyobb tévhit, és ebből jön nagyon sok gond, hogy tabusítva van ez a téma. Na most én értem szakemberként is, szülőként is, nagyon sok szinten, hogy ez egy nagyon nehéz téma az öngyilkosság, hisz egy nem vidám téma, én mondtam is a tegnap a kolléganőtöknek, ugye, hogy hát egyet kérek, hogy ezzel nem nagyon lehet ugye viccelődni.
Nem, hát ez persze. Mit mondanak az iskolák, Judit, hogy miért zárkoznak el? Mit mondanak, hogy ne adjunk ötletet? Ez a sztereotípia? Nem is hiszem el.
Na hát ez egy nagyon, nagyon klasszul nyúltak a témához, mert hogy ez egy nagyon erős sztereotípia, hogy ha erről beszélünk, ezzel ötletet adunk. És én azt szoktam mondani, hogy nyilván, ha valaki jól van, akár fiatal, tinédzser, felnőtt, középkorú, öreg, hogyha jól van, nem ezzel a témával foglalkozik, és hiába hall erről, ugye, akár a ma reggel műsorban nem fog ez ilyen ötlete lenni. Viszont, ha valaki nincs jól eleve, és erről nem lehet beszélni, mert ez egy tabu, egy szégyen, az csak fokozzuk a bajt. Bármelyikünkkel előfordulhat ilyen, bármelyikünk családjába előfordulhat, hogy valaki nincs jól, és akkor erről lehet beszélni. Fontos, hogy beszélünk, és fontos, arra megy ki az egész, hogy eljuttassuk azt, aki bajban van, szakemberhez.
Hát hogy nem, meg hogy érezze, hogy nincs egyedül, oldódjon a szorongás pontosan, benne, tudja, hogy mások pontosan is hasonló problémákkal küzdenek. Judit, vannak olyan tipikus rizikófaktorok, amik nagyobb eséllyel vezetnek öngyilkossághoz, amiket így ki lehet emelni, hogy a szülő erre figyeljen, vagy hogy tudjuk, hogy ezen gyerekek, akik elkövették, miért tették, mi a rizikófaktor? Igen.
Na most, ami így a number van, az első, hogy az esetek zömében több mint 90%-ban fennáll valamilyen pszichés probléma, akár pszichiátriai betegség ezeknél a gyerekeknél, serdülőknél, felnőtteknél, ami nagyon gyakran, a legtöbbször a depresszió. És a depresszió egy olyan betegség, ez egy betegség a depresszió, ami viszont kezelhető. És ha kezeljünk, de szakember tudja kezelni, ezért vagyunk mi pszichológusok, pszichiáterek, hogy segítsünk az ilyen problémájú embereknek, és ugye visszacsatolva még a tévhitre, ugye, hogy ezek a pszichés betegségek valami más, mint egyéb betegség, ez nem így van. Tehát, hogyha fáj a fogunk, elmegyünk fogorvoshoz.
Há persze, el kell menni, csak sokan félnek. Persze, persze.
Hát persze, hát ki szeret fogorvoshoz járni, ugye, hát ezek nem, tehát ha már van az emberek valami gondja, az nem jó, de a fogorvos is megszereli, megjavítja. Ha cukorbetegsége van a gyerekünknek, nyilván kezeltetjük, vagy ha nem kezeltetjük, tönkre mennek az erei.
Judit, igen.
Egy 16-14-16 éves lánynál, hogy döntöm azt el, hogy ő depressziós, vagy egyébként csak a sima kamaszkori kicsit bőruhába járok, lehorgasztom
kevesebbet
a fejem,
kommunikálok, bezárkózom,
hallgatom. Hogy döntöm el?
Igen, én azt szoktam mondani, hogy ezt nem a szülőnek kell eldönteni, nem szakember a szülő, nem szakember szakember, a tanárnő, a tanítónő, szakember a saját területén, ti ezen, ebben a műsorban, hogy vezessétek a tanár, hogy tanítsa meg a földrajzot, az írás, stb. De a pszichés dolgokkal mi foglalkozunk, ha felmerül, egyáltalán felmerül a gondolat, hogy valahogy nincs jól az én gyerekem, azért, mert csendülő, azért, mert depressziója van, akkor forduljanak szakemberhez, és nekünk szakembereknek az a dolgunk, hogyha nincs betegség, akkor ne vonjuk be az egészségügybe, akkor adjunk néhány életvezetési tanácsot, az is fontos.
Judit, abban tudsz nekünk segíteni, hogy miért fordulnak leginkább a gyerekek? Válás, közösségi oldalak, egyik önképzavar, önbizalomhiány, életesemény, negatív életesemény, iskolai kudarc, spirál, túlterhelés, versenyistáló iskola nem bírja a nyomást, a szülő rosszul méri föl. Tehát, hogy mi a legnagyobb baj velük, mit mondanak neked? Vagy mi a legtipikusabb három baj?
Igen, ez mind-mind lehet. Tehát igazából azt szoktuk mondani, hogy állhatnak ilyenek, hogy amiket soroltál, tehát például a depresszió tünete lehet az önértékelési probléma, hogy én semmire nem vagyok jó, hogy én nekem úgyse fog sikerülni. Depresszió tünete lehet, ha nincs kedv olyasmit tenni, amit korábban szeretett, hogyha a gyerekünk olyan jól eljárt minden hétvégén bulizni, hogy már sok is volt, és bezárkózik otthon, ha elkezd szer használni. Vannak ilyen problémák. Vannak olyan problémák, amiket szintén említettél, hogy valami rossz dolog történik.
Tehát egy negatív életesemény, válás, iskola.
Ez a szakszó is, vagy negatív életesemény. Hogyha a szülők válnak, hogyha az iskolába bántanak valakit, az nagyon rossz, a bullying, arról mindenképp azt hiszem érdemes beszélnünk. Na most viszont az is fontos, hogy hát azért a válás sajnos sok családban előfordul, és van, amelyik gyerek túllép, nem örül neki nyilván, ha a szülei elválnak, de túllép, és van, aki meg beleroppan. Úgyhogy ezek a faktorok együtt kell egy esékenység, és gyakran igen, egy negatív életesemény löpi be.
Vannak-e bármilyen a közhelyes jeleken kívül bármilyen olyan jel, ami mondjuk mondatformájában jelenik meg? Tudom, bezárkozik, megváltozott viselkedés, elszigetelődik, magányos lesz, hangulatingadozások, ezeket az ember tudja. De mondanak-e például mondatokat, szavakat, igen, vannak, amit a szülő nem biztos, hogy mindig meghal, pedig ha meghallotta volna, lehet, hogy jelként értelmezhette volna. Igen. Van ilyen tipikus mondat akár?
Én úgyse vagyok semmire jó, jövőre már nem kell miattam aggódni, én csak gond vagyok mindenkinek, pup vagyok a hátatokon, nem vagyok jó semmire, úgyse vesznek fel, ahova akarom, nem megyek el, mert ott mindenki csak utál engem. Bármi ilyen mondatnál, ez is egyébként, hogy visszautaljak az
első. Igen, ha nem sokára nem lesz gondotok velem, az egy nagyon erős igen mondat. Igen. Nagyon igen, erős mondat. Nagyon.
És sajnos tévhit az is, azt is hadd csatoljak oda-vissza, hogyha valaki erről beszél, úgyse teszi meg. Ez egy nagyon-nagyon ártalmas tévhit, mert sajnos megteheti.
Ez tapasztalat szülői hozzáállás, Judit, hogy legyint a szülő, hogy jó van, na hát csak kamasz, nincs semmi baj, rá legyint.
Nem csak a szülő, azt hiszem, itt benne van a társadalmunkban, hogy én nagyon nem szeretem azt a mondást, hogy amelyik kutya ugat, nem harap. Aha. Attól még haraphat, szóval attól még megteheti, bajba van. És ez egy olyan téma, amivel nem lehet túlérzékenynek lenni, szóval inkább figyeljünk ezekre az emberre. Az is egy nagyon rossz tévhit egyébként, hogy csak figyelemfelhívásként teszi. Hát persze, hogy azért teszi, mert nincs jól a bőrében, és figyeljünk
rá. Az igaz, hogy az öngyilkosok egy része az ugye tényleg azért teszi, hogy figyeljenek rá, ő nem akar meghalni, de sajnos túlmegy a határon.
Uh-huh. Ez egy nagyon finom kérdés, amit feltesz, mert hogy gyakran maga se tudja pontosan eldönteni, hogy meg akar halni, vagy nem. Ezt egyébként kutatjuk is. És igazából nagyon vékony a határ. Ha már valaki ilyesmin gondolkozik, és nem azon fiatal korában, hogy bulizzon, hogy készüljön az tovább tanulásra, hogy sportoljon, akkor igen, fel kell figyelni, és segíteni kell, és van egy pont, amíg elég, és nagyon fontos, hogyha a barátok, a szülők mellette vannak, és mindig mellette kell, hogy legyenek a barátok, és van egy pont, ahol meg nekünk be kell lépni szakembernek, mert nem tudják önerőből kirángatni magukat, és nem azért, mert gyengék. Még az egy nagyon fontos dolog, hogy szót kaptam tőletek, hogy például az, hogy szedje össze magát. Ez egy nagyon rossz mondat tud lenni, bár jóindulatúan tesz éppként. Ez azért mondom, hogy a szülő nem tehet róla, tehát jóindulatúan teszi a szülő a barát, de sajnos a depressziónak például az egyik szünete, ezért betegség, hogy nem tudja összeszedni magát, és gyakran eleve alacsony az önértékelés, eleve azt gondolja, hogy ő vaca, semmire nem jó, még azt mondja neki egy jó barát, hogy légy, szedd már össze magad, és rázd meg magad, nem tudja. És ilyenkor be kell lépni nekünk szakemberek.
Na, akkor itt a következő kérdés, bocsánat, hogy eljutottunk odaig, hogy fölismertük a gyereken, hogy baj van. Oké, most ugye elmondtuk, te is elmondtad, elhangzott az, hogy ciki pszichológushoz járni. Hogy fogom rábírni a gyereket arra, hogy kicsim, gyere, megfogom.
Igen, főleg, ha nem együttműködő, mert ha megy, az egy jobb eset, ha megy. Ha azt mondja, anya, nem. Fú, az egy nehéz kérdés.
Oda én nem megyek, hiszen aki oda jár, az mind gyógyós, ahogy itt a Jani
mondja. Igen, nehéz kérdés.
Igen. Hát azt szoktam például tanácsolni, hogy valahogy próbáljuk megbeszélni, nem könnyű, hogy látod, rosszul alszol, látod, tök ingerült vagy, látod, nagyon rossz itthon a hangulat, mindannyian zsörtölődünk, elegünk van, neked is, nekünk is, nehéz az egész. Látod, barátaid buliznak, te kisem mozdulsz. De felhívni olyanra a figyelmét, ami láthatóan rossz az életében, nyomja az életét, és utána azt mondtam, hogy adj egy esélyt neki, nézzük meg, hát végül is létezik ez a szakma, hogy pszichiátria, pszichológia, orvostudomány része a pszichiátria, menjünk el, adjunk egy esélyt neki, hát ha jobb lesz, aztán nem kötelező oda járni egy életen, hát, de sőt, nekünk is az a célunk, hogy jól legyen a paciensünk, és utána ne hozzánk járjon, hanem folytassa jól az életét. Adjon egy esélyt neki, ez például gyakran bejön.
Hát igen, valahogy rávenni őket azért az nem könnyű. Nagyon sok összetevője van ennek igazából, mi is nagyon sok mindent elmondtunk. Hát te is segítettél. Igen, ez a közgondolkodás megváltoztatása lenne a fontos. Szerintem ez a szám, ez nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan csökkenthető lenne. Az iskolákban megváltozna a gondolkodás. Az iskolavezetők, iskolaigazgatók, osztályfőnökök mernének erről bátrabban, nyíltabban a saját szorongásukat legyőzve beszélni erről, és oktatni, és tanítani, és beszélgetni a kamaszokkal, akik egyébként sokszor semmi másra nem vágynak, csak hogy valaki meghallgassa őket, valaki odafigyel rájuk, és napi 3 percet, 5-10-et szenteljen, úgy, hogy nem lefele néz egy telefonban, hanem bele a szemébe is beszélget vele. Szóval, hogy ennek egy hosszú út a vége, de mindig egy nagyon egyszerű, sokszor egy egyszerű hiánnyal indul ám, ami aztán ugye hát eszkalálódik sajnos. Judit, nagyon szépen köszönjük, sok mindent mondtál nekünk, reméljük, köszönjük, hogy ezzel is tudtunk segíteni. Ez egy nagyon jó gondolat, hogy iskolákba mentek. Reméljük, hogy egyre több helyre beengednek benneteket is. Mert
abszolút,
hogy...
Félek, ez egy kulcs, hogy attól nem volt olyan példánk, hogy egy iskola azt mondta, hogy akkor ha tudják, hogy itt ilyen programok vannak, azt fogják hinni, hogy itt baj van, és azért nem hív.
De érdekes, hogy minek jönnek ide, itt mindenkivel minden rendben. Nem kell itt erről beszélni.
Terelnek.
És nagyon pont fordítva van, hogy pontosan, ahogy mondtátok, ha erről beszélünk, nem tabú. A gyerekek már nagyon nyitottak nagyon sokszor. Az volt a tapasztalatunk, hogy benne vannak örömmel. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez az út. Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük szépen Balázs Juditnak, köszönjük szépen egyetemi tanár, gyermekifjúság és felnőtt pszichiáter. Hát igen, szóval nehéz konkrétumot mondani, amikor sok kicsi apró lépésben jut el idáig a kamasz, ugye? És ennek nagyon sok összetevője van, és minden eset különböző, de nagyon közhelyszerűnek tűnik sokszor az ide vezető ok, de aztán ami lesz belőle, az meg borzasztó az út végén. De mondom, szerintem amiről ugye nem is beszéltünk, ez a másfél év, szerintem ez borzasztóan legyalulta őket. Szóval, hogy ez még felnőtteknek is milyen nehéz volt. Nem? Na most képzeld azt a kamaszt, aki éppen benne van.
Aki nem mehetett sehova, akinek ez lenne most az élete 10 évesen, hogy moziban megy, hogy találkozik a haverokkal, otthon ült másfél évig.
Otthon ült másfél évig, nem fedlenládásul, látja a rettegő szülőt. Tehát ez a szorongás azért ez megjelenik, és a szülő mentális állapota azért
szerintem
bőven át.
Ez az átkapcsolás lehet, hogy a szülőn látja. A szülők szerintem egy picit nehezebben élették meg ezt a dolgot, mert ugye alapvetően ezeknek a fiataloknak a kommunikációs formája az nagyon sok esetben a csetelget, és erről is beszélgettünk már, hogy...
Tehát na, azért napközben ott vannak az iskolában. A személyes találkozó... Azért napközben ott vannak, 6-8 órát persze. Ott vannak. Nekem kivirult a gyerek, amikor visszamehetett mindenki. Hát a személyes találkozó azért az ott van, utána csetelsz, de azért a 8 óra eltűnt, majdnem a negyedikeseknek egy évre eltűnt az életük, hogy találkozzanak a haverékkal. Azért az a cset az jó, de az délután jó meg este, tehát azért nekik napközben szerves rész a találkozás. Negyediket kirakták a negyedikeseket. Tehát ők nem voltak.
Igen, igen, de... igen. Nyilván ez is benne van, de én alapvetően azt látom egyébként, hogy az ő kommunikációjuknak a nagy része az nem személyes kommunikáció, tehát nem személyes találkozásokon alapuló kommunikáció, hanem sajnos az, amiről nagyon sokat beszéltünk, hogy ők egyszerűen a neten keresztül tartják egymással a kapcsolatot. Tehát ők
ez
még
jó
tudtak.
Időben igen. Csak elment egy moziba, nem? Vagy
persze. Szerintem nagyon fontos, ami tanulsága, nagyon komoly tanulsága van ennek a beszélgetésnek a szakértővel, szerintem az mindenképpen az, hogy nem, te nem szabad, nagyon fontos, hogy ne keverjük össze az ilyen kamaszos, standard, kicsit közhelyes, ilyen kamaszos, panaszkodó dolgokat, ez a nem vagyok én jó semmire, engem ott mindenki utál, nem megyek, mert ott csak bánt, bla, mert van nagyon sok olyan eset van, amikor ezek mögött tényleg nincsen semmi. Csak tényleg ez a fajta ilyen kamaszos, picit ilyen túltolt, depressziós dolog.
De látod, ezek a szakember meg azt mondja pont, hogy ezek a figyelmeztető mondatok, hogy én már nem kellek oda, én már nem igen, vagyok semmire, jövőre már nem lesz.
Ezt mondom, hogy ezért nem szabad ezt lepattintani magáról a szülőnek, mert hogy azt mondja, én is voltam kamasz, én is ilyen voltam, én is öltöztem feketébe, én is kifestettem a körülményt. Igen, én is lehorgasztottam a fejemet, és toltam a világ összes depresszióját. Igen. De hogy?
Csak tudod, mi az érdekes? Hogy
lehet, hogy komoly okok is vannak.
Egy tök más típusú generáció nevel egy más típusú generációt, és mégis valamit elrontunk. Szóval, hogy a mi szüleink nem pesztráltak ennyit, nem dédelgettek ennyit, nem animáltak ennyit, nem foglalkoztak velünk ennyit, nem tettek mindent a segünk alá, nem volt ennyire benne az életünkben, kicsaptak, játszottál, fociztál, egyedül jártál edzésen, megoldottad, és viszonylag egészséges felnőttek lettünk, és most valahogy ez a generáció, aki így nőtt föl, közben valamit megpróbál visszakompenzálva, túl szorongani, túl félteni, túl nem is tudom mit csinálni a gyerekével, és közben mégsem csinálunk valamit igazán jól, mert ha ez közben nő,
az,
érted?
De mert a túlféltésünk nem lélekre vonatkozik, az a baj, mire vonatkozik, hogy elvisszük ide és oda és amoda, bedobjuk a játszóházba, megvesszük a nagyobb játékot, az új telefont, érted? Hogy a túlfélt az anyagiakban manifestálódik, anyagi dologban elérhető élmény.
Olyan, mintha egy elkényeztetettebb, életképtelenebb generációt nevelnénk, mert annyira benne vagyunk a gyerek életében. Hol voltak benne ennyire a mi szüleink? Hol érdekelte sokszor őket, hogy kész van a leckét, hogy tanultak-e veled együtt? Nem ez volt a közgondolkodás, nem így csináltak. Egyedül jártál, tömegközlekedtél, megoldottad a leckét, elmentél, megírtad, ma meg a gyereket viszed, hozod, beülteted, agyonóvod, agyonfélted, és ettől valahogy közben valami sokszor olyan hülye burokba tartod a saját magad szorongása miatt, amit veled sem csináltak a szüleid, hogy pont ez nem ad sokszor egy egészséges önképet, egy egészséges identitást, egy bátorságot, egy életre való nyitottságot, mert a szülő túlszorongása tartja burokban a gyereket, tehát valamit mi is elcseszünk, érted, hogy mit
persze,
mondok?
Értem. Valószínűleg apánk
egyedül úsztál 12 évesen
jobban
a bányatavakba, meg nyaraltál, okay, meg jöttél, mentél, meg csajoztál a nádasban, meg nem tudom, ma meg az a közgondolkodás, hogy félted, nem viszed, kocsival viszed, kirakod, összeszeded az edzése, hazaviszed.
Csak ez testi féltés lett, és nem lelki. Apád valószínűleg fél mondattal jobban helyre tett, mint mi most ezzel az egész vacakkal a gyerekeinket, érted? Tehát, hogy testi féltés lett, hogy
értem,
ne legyen baja az úton. Téged azt mondták, hogy fiam, menjél el, vigyázz magadra, a második izénél kell átszállni, lyukasz ki a jegyet, hello.
Cső, igen.
És
megtanul. Igen, de hogy egy szorongó generáció nevel most egy másik generáció. De mitől lettünk mi ennyire neurotikusak? Hol rontotta el ez a generáció, hogy ennyire szorongó? Mitől szoronganak a mai szülők,
hát
az internettől?
Talán azért, mert mi is bizonytalanok vagyunk, hogy jól végezzük el a dolgunkat, hogy jó szülők vagyunk, amikor látjuk ezeket.
Miért nem voltak bizonytalanok a 80-as, 90-es években? Miért oldották meg ezt sokkal önképzavarmentesebben? Miért tudták ezt önazonosabban megoldani a mi szüleink?
Inkább elnyomták, szerintem mindig
oldották. Elnyomták, poroszos volt, kevésbé törődtek ezzel, ma a gyerek az új úr a családba, és ez hoz egy rossz dolgot?
Az öngyilkosság annak idején a 80-as években egy családban szégyen volt. Tehát szégyen volt erről beszélni. Nem is nagyon hallottad ezeket a híreket.
Meg se tették.
És statisztikailag több volt, teljesen egyértelmű, itt van a statisztika, több volt, de nem, inkább nem beszéltek róla, mert kellemetlen volt.
Igen, nagyon érdekes kérdések ezek. Oké, gyerekek, vidámabb dologgal megyünk tovább, de kellett erről beszélni. 9 óra van pontosan, jövünk a hírek után.